ami bőti bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy elkészített számunkra a veled való találkozásnak az alkalmait. Hálát adunk a ma estéért, amely az utolsó, mielőtt az úrasztalához léphetnénk, hogy még egyszer hallhassuk azokat az igéket, amelyek az életre vezérelhetnek bennünket. Hálát adunk neked, édesatyánk, azért az erőért, amit te tőled kaphatunk, és kaphatunk ezen a mai napon is, és azért a vágyakozásért, amely ide vezérelt bennünket, hogy abból az élő kútból, az élő víznek forrásából meríthessünk, amely a te drága igédnek vize. Úrunk, engedd meg, hogy merítő edényünkből most minden más egyebet ki tudjunk tenni, önigazságainkat, gőgjeinket, mindazt, amit magunkról, másokról, vagy róla tévesen gondoltunk, vagy gondolhatunk. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy üres legyen a mi lelkünknek vedre, hogy most e színültig tudd azt tölteni önmagaddal. Urunk, szükségünk van rád. Senki nem tud olyan erőt adni, mint amilyen után most is vágyakozunk, és amely te tőled jöhet. Senki nem tud úgy vigasztalni, ahogyan te tudod megérinteni a lelkünket. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, tégy bennünket készé a te igéd befogadására, hogy szeliden tudjuk fogadni azt az igét, amely az örök életnek beszéde, és amely meg tudja menteni a mi lelkünket. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, légy itt közöttünk. Ámen. Kedve szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amit a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból szól hozzánk a bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint. Máté evangéliumának 16. részéből. Az első 12 verséből így szól hozzánk Istenünknek igéje. A farizeusok és a szadduceusok oda mentek, hogy kísértsék Jézust. Kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik, amikor esteledik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók, az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és parázna nemzeték jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Ezzel otthagyta őket, és elment. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk, vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ők pedig így tanakodtak egymás között, nem hoztunk kenyeret. De Jézus észrevette, és így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon kicsiny hitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére? És arról, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek? És arra sem, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondtam, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és a szadduceusok tanításától. Kedves szeretett testvéreim, a mai napi felolvasott ige egy olyan képet tár elénk, hogy a farizeusok és a szadduceusok együtt mennek Jézushoz. És ez egy olyan szép kép lenne önmagában, hogy ezek az emberek összefognak, és együtt megindul a szívük, együtt indulnak Jézus felé. Ez egy olyan csodálatos dolog, hiszen tudjuk, hogy Izraelben eleve több pártrendszer volt, tehát legalább 5 pártot tudunk nyomon követni Izrael történetéből, kimondottan Jézus korában. Voltak a farizeusok és az írástudók, akik a legnagyobb tekintéllyel és létszámmal jelentek meg a Sanhedrinben, a nagy tanácsban. Aztán azt is tudjuk, hogy ezek a farizeusok voltak azok, akik nagyon fontosnak tartották nem csak a Tórát, nem csak a mózesi törvényeket, hanem a hagyományokat, amelyeket egyenesen kánon jogra emeltek. És azt is tudjuk, hogy a farizeusok hittek a feltámadásban, hittek az angyalok létében, és éppen ezért haragudott talán az Úr Jézus a legjobban rájuk, az ő elfordult szívükre, mert ők álltak volna legközelebb ahhoz, hogy meghallják, megértsék azt, amit az Úr Jézus mond. De annyira kemény föld volt a szívük, hogy az Úr Jézus hiába hintette a magot. Minden ígére azt mondták, hogy nem. Amikor érzik, hogy hatása alá akarja venni őket, a krisztusi tanítás, amikor visszamennek majd hozzájuk, mindazok, akiket kiküldtek, hogy megfigyelőként nyomon kísérjék az Úr Jézusnak úgymond a rabbinikus tanításait, hogy jól tudjuk, hogy egy ízben ezzel mennek vissza, hogy ez az ember nem úgy tanít, mint mi. Nem úgy tanít, mint a többi rabbi, hanem hatalommal és erővel. Olyan csodálatos volt pedig, hogy ő rajtuk is, Isten át akart hatolni az ő jóra vivő, újjáteremtő igéivel, és amikor ezt érezték a lelkük ajtajában zörgető Isten igéket, megijedtek, nem akartak változni, nem akarták feladni eddigi életüket, azt is mondhatnánk, hogy nem akartak igazi lelki böjtöt tartani, és nem akartak az Isten felé fordulni. Annyira önigazult és annyira tiszta, önmagukért és önmaguknak való, úgymond lelki embernek tartották magukat, hogy lenézték az egész népet, és valóban az ő tanításukat emelték minden egyes vallási párt fölé, pedig a farizeusokon és az írás tudókon kívül ott voltak még a szadduceusok is, akik egyetlen egyben értettek egyet a farizeusokkal, ez pedig a törvény volt. Tisztelték Mózest, de a hagyományoknak a kánoni jogra való emelésével nem tudtak egyetérteni, sőt a szadduceusok nem hittek a feltámadásban, sőt a lélek halhatatlanságában sem, hanem határozottan abban hittek, hogy a lélek a halál pillanatában szerte foszlik, megszűnik, és nincs tovább. Mégis óriási hatósugara volt a szadduceusok pártjának, mert noha ők csak a harmadik párt voltak Izrael vallási életében, mégis közülük választották ki a főpapot, aki nyilvánvalóan, hogy a mindenkori rezsimnek, Rómának, vagy éppen a zsidó királynak, Heródesnek, aki szintén egy lekötelezett uralkodó volt, az ő emberük volt, és így hitelét vesztette. És akkor szólhatnénk még az esszénusokról, akiket úgy hívtak, hogy jámborok, szentek, hallgatagok. Ők egy olyan külön vallási rendet alkottak, akik nagyon fontosnak tartották az aszkétizmust. Tudjuk róluk azt, hogy ők naponta gyakorolták a rituális tisztálkodást, a rituális fürdést. Van, akik éppen ezért hozzák őket keresztelő Jánossal is kapcsolatban. De az esszénusok ezt naponta gyakorolták, minden áldott nap reggelén. És fontosnak tartották a szombat napnak a nagyon szigorú betartását, de ők már annyira, mint a zarándokok, vagy mint a szentek, vagy mint az apácák és a szerzetesek, annyira elvonultak, kivonultak úgymond a pusztába, hogy igazán nagy ható erővel nem rendelkeztek a zsidó népvallási életére. Nagyon sokan le is nézték őket, pedig nagyon tiszta lelki életet éltek. És voltak még a zélóták, illetve a sikáriusok, akiket ma úgy nevezhetnénk, hogy a legszélsőségesebb és fegyveres hadi erőben is bízó és reménykedő részei voltak a korabeli zsidó népnek. Ennyire szerte ágazó, Istennek népe felfogásban, lelki anyagban, gondolatban, vallási megjelenésben, hova tartozásban, és ebből az öt pártból csak kettő tud együtt működni, együtt mennek Jézushoz. És az a szomorú, hogy ez az együttes megmozdulás is csak egy negatívumból történhet, hogy kísértsék Jézust. Pedig olyan szép, amikor arról hallunk, hogy együtt. Olyan szép, amikor együtt látunk megöregedni házas párokat együtt. De nagy áldás, hogyha valakik el tudják fogadni egymást olyannak, amilyenek. Amíg mindig változtatni akarunk a másikon, és nem tudjuk őt elfogadni, addig ez azt jelenti, hogy magunkat sem tudtuk elfogadni, és az Isten akaratát sem. Vajon amikor készülünk az Úr asztalához, vajon mi gátol minket abban, hogy sok-sok emberi kapcsolatunkban nem tud működni ez az egyszerű és tiszta szó, hogy együtt. Olyan fájdalmas ez, amikor családokra tekintünk, akár vallási lelki közösségekre, vagy amikor magyar népünkre tekintünk, amelyből kezd kiveszni ez a lelki karizma, amely oly régen, oly sok erőt adhatott a mi magyar népünknek, lelkileg is, társadalmilag is, hogy együtt. Azt mondja a mi magyar nyelvünk, hogy egységben az erő. Hát még hogyha ez az egység Krisztust indul el keresni. Arról is hallunk a Bibliában, hogy voltak, amikor pogányok, görögök érkeztek, és Fülöphöz mennek meg Andráshoz, hogy eljöttünk együtt, mert szeretnénk Jézust látni. Micsoda csodálatos vágy volt a szívükben. Így is lehet együtt menni, hogy mi Jézust szeretnénk látni. És ez az ítélet lesz a büntetés az Isten választott népének, hogy amikor össze is fognak, ennyi telik ki tőlük, együtt mennek, hogy kísértsék Jézust. És azzal akarják megkísérteni, hogy mutass nekünk mennyei jelt. Mutass nekünk. És az Úr Jézus egy nagyon egyszerű, természeti példával érvel, egy példázatot mond nekik, hogy amikor zöldelnek a levelek, meg tudjátok ítélni, hogy közel már a tavasz, vagy amikor vörösnik-pirosnik az ég alja, arról is meg tudjátok mondani, hogy milyen idő közeleg. És az Úr Jézus itt arra utal, hogy amikor a természeti ember a maga józan paraszti eszét latba vetve, igenis, hogy meg tudja ítélni még a természetnek a változásairól is, hogy milyen időknek a beállta előtt állunk, az Úr Jézus azt mondja, hogy képmutatók vagytok. Mert van szemetek, és nem láttok, van fületek, és nem hallotok. Hát ti, tanult emberek, farizeusok és szadduceusok, nem tudjátok megítélni, hogy ki áll előttetek? És ez a szomorú, hogy nem. Mert a bűn és a gyűlölet az egy olyan dolog, drága szeretett testvéreim, amely nemhogy megvakítja, hanem elvakítja az embert. Elvakítja és letompítja minden érzékszervünket, főképpen azokat, amelyek a jó irányba tudnának még minket vinni. Éppen ezért nagy kegyelem, amikor az Isten ki tudja munkálni a szíveinkben, az, hogy be tudjuk látni azt, hogy hiába vagyunk a kegyelemnek, hogy be tudjuk látni, amikor majd holnap is hangzik felénk a kérdés, hogy hiszitek-e és valljátok-e, hogy mindenestől fogva gyarlók, esendők vagytok, akik az Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok. Ki lehet mondani szokásból is, hogy hiszem és vallom, de ennek nem sok értelme van. Mennyivel mélyebbről tör fel az ember lelkéből, mikor Isten látást ad nekünk, és annak a tudatában tudom kimondani, Uram, hiszem és vallom, mert minden nap tapasztalom, hogy mennyire erőtlen, mennyire nyomorult, sokszor mennyire szeretetre nem képes az én életem. Sokszor úgy vagyunk, drága szeretett testvéreim, én magam is, hogy vannak az életünknek olyan szakaszai, amikor azt hiszük, hogy ez egy jó szakasz, hogy én most tényleg tudtam talán eléggé szeretni. Azt mondja Pál, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mert aztán telnek a napok, a hónapok, és aztán belátjuk úgy is, ha van bennünk alázat. Pedig én azt hittem, de Uram, az nem volt elég. Én nem voltam elég. és az én soha nem lesz elég, csak Krisztus tud elég lenni. Pál így jut el odáig, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, ő az, aki mindenre elég. Mi önmagunkban elégtelenek vagyunk, és ezt az elégtelenséget átélve mennek oda ezek az előkelő bölcs emberek az Úr Jézushoz mennyei jelet kérni, és az Úr Jézus azt mondja nekik, hogy nem adatik nektek más mennyei jel, mint a Jónás prófétának a jele. Mit akar itt az Úr Jézus ezzel tanítani? Ahány írás magyarázó, az annyi félét mond, és tudjuk, hogy a Szentlélek munkája nagyon szerte ágazó, nagyon sok meglátást adhat nekünk, de az én szívembe Isten arra helyezte a hangsúlyt, hogy amikor arról hallunk, hogy Dél királynője képes arra, hogy elmenjen Salamonhoz, Jeruzsálembe, azért, mert felfedezi benne, hogy Salamon az Istentől kérte a bölcsességét, és ő meg akarta hallgatni ezeket az Istentől jövő bölcsességeket. Dél királynőjének Salamon isteni jel volt, pedig csodákat nem tett, és tudjuk, hogy élete végére igencsak eltávolodott az Istentől. Ott van Jónás próféta, Isten elküldi őt Ninivébe, az asszír birodalom fővárosába, az volt a korabeli Sodoma és Gomora. Meg voltak róla győződve, hogy ennek a nagy pogány civilizációnak el kell pusztulnia, mert tele volt lelki, testi, erkölcsi szennyel, hogy egy nagy kikötőváros volt. Minden megtelepszik, minden megfogan, hajók jönnek, de aztán tudjuk, hogy így megy majd az evangélium is, Pálnak a missziói útjai során. De visszatérve Jónáshoz, Jónás, amikor bemegy Ninivébe, és meghirdeti a megtérésnek az evangéliumát, és amikor azt mondja, hogy térjetek meg, mert elpusztul Ninive, ha nem tartotok böjtöt, akkor Ninive királya felismeri Jónás prófétában az isteni jelet, hogy Jónást az Isten küldte, és azt mondja, hogy megszaggatja a ruháját, leveszi gyönyörű selyem, méregdrága ruháját, és felveszi helyette a böjtöléshez alkalmas vászon szőttes zsákruhát. Micsoda változás! Az a király, aki abban élte ki magát eddig, hogy az ő ruhája legyen a legékesebb, hogy királyi hatalmát is tudja vele demonstrálni, most ő lesz a legszegényebb. Ha valaki ránéz, meg nem mondaná, hogy ez a férfi egy király, ennek a birodalomnak a királya. És példát mutatva, felismerve a jelt, az egész népet arra kéri, hogy Isten hát, ha megkönyörül, vegyétek komolyan ezt a jelet. És tudjuk, hogy Ninive böjtöt tart, és az Isten megkegyelmez nekik. Pedig Jónás nem tett egy csodát sem. Sőt, tudjuk, hogy azon drukkol végig, hogy Isten pusztítsa el Ninivét, és mégis komolyan veszik, isteni jelnek veszik Jónás prófétát. Az Úr Jézus azt mondja az egyik igében, az evangéliumokban, hogy nagyobb van itt Salamonnál, és nagyobb van itt Jónásnál. Igen, Jézus Krisztus van előttetek. Az Úr Jézus lenne a jel. Meghirdeti az Isten országának az igéit a nép körében, a választott nép előtt. És az a szomorú, hogy az Isten választott népe, ez a vallásos zsidó nép nem tartott, mint Dél királynője, és nem tartott, mint a pogány Ninive, hogy fel tudja ismerni az Isten mennyei jelét, hogy felismerje azt, akit hozzá küldtek. Drága szeretett testvéreim, talán az egyik legnagyobb ima témán kéne, hogy legyen életünk minden napján. Uram, engedd meg, hogy felismerjelek. Hogy felismerjelek téged az igéidben, élethelyzeteimben, körülményeimben. Hogy felismerjelek, és tudatában legyek annak, hogy te itt vagy. Hogy velem vagy. Hogy most miért nehezedik rám a te atyai kezed. engedd nekem megérteni, hogy te vagy az Istennek a ma mennyei jele az én életem felé. Ez a választott nép nem látta meg az Úr Jézusban ezt a jelet, de azért követeli, adj nekünk mennyei jelet, olyan egyértelmű jelet, amihez hit sem kell, és amihez emberi döntés és akarat sem kell, amilyen egyértelmű. És egyből a mai tudományos világra gondolunk, mert bármit be akarnak bizonyítani, állandó bizonyítékokra van szükség. Állandóan kutatják a tényeket, de nem áll meg újabb tények, újabb bizonyítékok kellenek. Krisztusban csak hitáltal tudjuk meglátni a mennyei jelet. De tudjuk azt, hogy ehhez tiszta szív kell, ehhez pedig ki kell, hogy tegyük életünkből azokat a bűnöket, amelyek miatt a farizeusok és a szadduceusok is elveszítették lelki látásukat. Ez pedig a gőg volt. Az a mérhetetlen önigazultság, amivel magukat már szinte Isten fölé emelték. Tudjuk azt jól, hogy a farizeusok úgy tekintettek a babiloni fogságra, hogy a nép azért került ebbe a 70 éve súlyos büntetésbe, mert nem tartották meg a mózesi törvényeket. És ezért a farizeusi pártnak a létének alapja volt az, hogy a törvényeket igenis be kell tartani, szinte kényszeresen, mert így menekülhetünk meg az Isten büntetésétől. És annyi mellékrendelkezésekkel, hagyományanyaggal vették körül az Isten élő igéjét, hogy ezek fölé emelkedtek az Isten szavának, és az ő emberi akaratuk, görcsös akaratuk fölé emelkedett az Isten akaratának. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a nép csak az ajkából tisztel engem, és a lelke távol van tőlem, ez szó szerint azt jelenti az eredeti szövegből, hogy ezek az emberek már elmentek mellettem. Előttem, illetve felettem haladnak, nem kellek nekik, elhagytak engem, már csak a szavaik szintjén élek. Nincs kontaktus, nincs kapcsolat, mert ahol van a ti szívetek, ott lesz a ti kincsetek is. És amikor a farizeusok és a szadduceusok eltávoznak, természetesen nem békés szívvel, ezt azért látnunk kell, hogy aki az Úr Jézushoz jön, és vágy van benne arra, hogy Krisztussal való találkozásából megépüljön, az az Úr Jézus úgy engedi el, hogy újjáteremti testestől, lelkestől. De aki kétkedőn boncolgatja őt, és aki mennyei jeleket kíván tőle, anélkül, hogy hitáltal észrevenni, amit Isten küld neki, azt üres kézzel küldi el. Ezek a bölcs emberek is így távoztak Jézustól, sőt, maga az Úr Jézus az, aki elhagyja azt a helyet, mert nem tud már velük miről beszélgetni. Ez egy szomorú megállapítás. Nincs tárgyalási alap. Elbeszélünk egymás mellett. Ti is mondjátok a magatokét, én is, és miközben a farizeusok és a szadduceusok között van közös pont a Jézus iránti ellenszenv, nincs közös pont Jézussal. Nagyon rossz dolog, amikor mi emberek is olyan megoldást választunk, hogy segíts nekem haragudni valaki ellen. Nem szabad így összefognunk, mert ebből nem származik élet, és nem származik Krisztussal való kapcsolat, hanem kapcsolatszakadás. És amikor tovább megy az Úr Jézus, a tanítványoknak is eszébe jut, hogy nincsen kenyerük, és ebből azt láthatjuk, hogy a tanítványok még mindig a mindennapi kenyér gondtól vannak meghatározva, hiszen jól tudjuk, hogy feladták mindennapi megélhetésüket, mindegyikük hátra hagyta a maga élet hivatását, legyen ez halászat, legyen ez az adónak a beszedése, vagy az orvoslás, mint Lukácsnál, mindent hátrahagyva követik Jézust, szeretnének mellette lenni, büszkék is erre, de mégis a szívük a kenyér körül van. És amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától, akkor ők csak a földi kenyérben tudnak gondolkodni. És amikor ezt az Úr Jézus észreveszi, elszomorodik, és azt veszi észre Jézus, hogy nem csak a választott nép vallásos vezetői vannak tőle távol, hanem még a saját tanítványai is. Nem értik, amit mond nekik. Ők azt hitték, hogy a földi kenyérről van szó, pedig az Úr Jézus arra akarta őket tanítani, hogy ezeknek a vallási vezetőknek a tanításaitól tartsák magukat távol, mert nem mindegy, hogy kitől tanítatunk. Drága szeretett testvéreink, igen nagy felelősség van a mindenkori ige hirdetőin, akik felvállalják annak a nemes terhét és gyönyörűségét, hogy az Isten igéjét tanítsák, óriási felelősség, és erről számot is kell majd adnunk, de mindnyájunknak az egyetemes papság elve szerint, hogy mire tanítjuk otthon a mieinket, családi körben, illetve akiket Isten mi hozzánk vezérel, de csak addig tudjuk vinni a hallgatóinkat, a szeretteinket, ameddig Isten is elvezet és el tud vezetni minket hitben. Minél alázatosabb és önátadóbb élettel tudom befogadni az Isten tanítását, annál tovább tudok haladni a hitéletben, a Krisztus igazságok felismerésében, a bűnbánat gyakorlásában, az úrvacsorai közösség megélésében, és annál többet tudok használni azoknak, akiket Isten reám bízott. Kitől tanítatunk mi, drága szeretett testvéreim? Kinek engedjük meg azt a bizalmi lépést, hogy tanítson minket? Nem egyszerű dolog, mert a tanító int is, a tanító figyelmeztet, a tanító nem egyszer életmódváltást igényel a mi részünkről. Ki az, akitől mi tanítatunk? Boldog ember az, akinek Krisztus a tanítója. E bőjtben is Isten szent lelke szeretne bennünket tanítani, és szeretne bennünket olyan egységre vezérelni, Krisztus és a mi lelkünk között, a családjainkban, a gyülekezetünkben, és a holnapi bőjti úrvacsorai közösségben is, hogy mi valóban együtt tudjunk jönni az Úr Jézushoz, együtt hittel, együtt őszinte lelki vágyakozással, együtt őszinte bűnvallással. De aki Krisztushoz jön, az átéli azt a csodát is, hogy élete egy átadott élet lesz, és ott, ahol erőtlenek vagyunk, Isten megmutatja az ő erejét, és nekünk adja. Amikor nincs elég bölcsességünk, ő arra buzdít, hogy kérj az Istentől, ő meg fogja adni neked, és megmagyarázhatatlan módon látjuk magunk előtt azt az utat, amire magunktól soha nem tudtunk volna rájönni. És ott, ahol bizony nagyon sovány és kevés a szeretet a szívünkben, emberek és helyzetek iránt, ott Isten ki tudja árasztani ránk az ő túlcsorduló szeretetét, és csak azt vesszük észre, hogy az ellenszenv helyett fele baráti szeretet költözött a szívembe. De ahhoz, hogy ez létrejöjjön, engednünk kell, hogy Isten élhesse az életét mi bennünk. Ez az átadás vár ránk holnap a megterített úrasztalánál, hogy Isten élhessen bennünk. Ezt senki nem tudja megtenni, csak ő. Engedjük, hogy ez a csoda, ez a mennyei jel a mi életünkben is végigmehessen, és boldog bizonyságtevői lehessünk jelként a mai világban, hogy van élő Isten, könyörülő és bűnöket megbocsájtó, aki nem a bűnös elvesztésében gyönyörködik, hanem abban, hogy üdvözüljön és éljen. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked igédet, és az, hogy ezen a bűnbánati estén is együtt jöhetünk te eléd imádságban, és hogy együtt hallgathattuk a te csodálatos tanításodat, a te igéidet, amelyeket hisszük, hogy te adtad most mindezeket át nekünk a te lelked által. Úrunk, nagy szükségünk van arra, hogy te rendezd a gondolatainkat, hogy a te erőd végezze el életutunk formálását, és Urunk, soha nem látott szomjúság van a szívünkben a bőjt kezdetén, mert érezzük és felismerjük, hogy egy olyan lehetőség, egy olyan időszak tárul fel előttünk, amelyet Jézussal együtt járhatunk be és tehetünk meg, de Urunk, ne engedd, hogy elrestüljünk a bőjt idején, hanem engedd meg, hogy oda tudjunk ajánlani neked olyan dolgokat, perceket, órákat, amelyek fontosak lennének a számunkra, de te vagy az, aki megtöltheted értelemmel, örömmel és szeretettel. Így kérünk, édesatyánk, hogy készíts fel bennünket a holnapi úrvacsorai közösségre is. Engedd meg, Urunk, hogy megélhessük azt a lelki egységet az élő Krisztussal és ő benne, ő általa, amelyet te készítesz a mi számunkra. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg minden testvérünket, aki holnap az úrasztalához járul, hogy élő víznek folyamai lehessenek életükbe a veled való találkozás nyomán. Most is hadd hozzuk eléd, édesatyánk, a mi próbatételeinket, nyomorúságainkat, bűneinket, szeretetlenségeinket, önhítségeinket, s engedd meg, Urunk, hogy könyörögjünk a betegekért, eléd hozzuk a gyászban járókat, s a te kezedbe tegyük le gyülekezetünket, kicsinyeivel, nagyjaival, elöljáróival együtt. Kérünk, Urunk, hogy tanítsál bennünket a te utadon járni, s engedd meg, Urunk, hogy ezen az úton meg is tudjunk maradni, amely te vagy, ó Urunk Jézus Krisztus. Így kérünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését, édesatyánk, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.